Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Jazz.
A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit-szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgat. 6 fellép, azt mondja, legalább 10 zenekar, a Harper Quintet, fiatal zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, a Budapest Ragtime-ben és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Smith Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció, fuvosokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egriános Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olár Dezső Quartet fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes, egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni, remélem hangulatos lesz a Kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden 4 napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszonyt tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Pünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggastyának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
Esemény.
Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és koncertekkel is várja az érdeklődőket május 10-én az Európa Nap a Fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik. A rendezvény 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat, a hivatalos megnyitót délben tartják a Perger István nagyszínpadon. A program egyik kiemelt eleme az immár hagyományos, akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton, amelynek távja 21,1 km. A futóverseny egyéniben, valamint 2 és 3 fős csapatokban is teljesíthető. A nagy színpadon többek között ukrán művészek előadása, táncprodukciók, valamint könnyűzenei koncertek is szerepelnek, fellép a budai pop duó, az Elefánt és a Hiperkarma együttes is. Gyermekprogramokkal is készülnek a pódium színpadon, ahol mások mellett a Buborék együttes és a Verona kilép fel, a Majorka Színház a Show című előadása mellett zenés, irodalmi gyermekműsor is várja a családokat, Varró Dániel költő és Molnár György közreműködésével. A rendezvény ideje alatt hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek mutatkoznak be, a látogatók interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg, egyebek mellett a fenntarthatóság, a versenyképesség, a biztonság, politika és a demokrácia, valamint az életminőség javításának aktuális kérdéseivel.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Festetics örökség nyomában. Keszthely és környéke a Festetics család nélkül ma egészen más arcát mutatná. A 18.-19. században a család olyan építményeket, intézményeket emelt és olyan hagyományokat teremtett, amelyek máig meghatározzák a balatonparti város kulturális életét. A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kastély mai arca az 1880-as években alakult ki, amikor második Festetics Tasziló nagyívű átalakítást indított. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek, a Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A második világháború végén a Keszthelyt megszálló szovjet csapatok parancsnoka elrendelte a könyvtári szárny lefalazását, hogy védjék a benne őrzött értékeket. Ennek köszönhetően a könyvgyűjtemény és számos műtárgy érintetlenül vészelte át a háborút. A múzeális könyvtári gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. század elején Festetics György rendezte meg az első helikoni ünnepségeket, ahol költők és írók mutathatták be műveiket. Ez a hagyomány a 20. században újjászületett, és ma is él Keszthelyen. Két évente rendezik meg az eseményt, amely a Dunántúl egyik legnagyobb diákfesztiváljává nőtte ki magát. A város szinte minden pontján zajlanak a programok. A Balaton Színházban, a főtéren, a könyvtárban, a múzeumokban és a sportcsarnokban. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovassport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a festeticsek lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. Az aprólékosan berendezett épület együttes kórhű környezet, a majorságot bejárva könnyű elképzelni, hogyan működött egykor ez a mintagazdaság. Néhány kilométerre Keszthelytől találjuk Hévízt, a világ egyik legnagyobb természetes gyógytavával. A hévízi tó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első Festetics György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket. Az elmúlt több mint 200 évben a fürdő többször átépült, de nevében máig őrzi a Festetics család emlékét.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is feketeöves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idézni egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtó keretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek el róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk, és nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok, azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van? Mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben? Én mit érzek? Azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ortítózós hiszti van késéssel.
Két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előre mutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balulsül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadságfoka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az az egy darab cipőd, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, szóval szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.